Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Farkas Ibolya Máriát hallják és a Lépcsők adását. Mai beszélgető társam Bálint Brigitta, mentálhigiénis lelki gondozó, kórházban lelki gondozó, és legalább ennyire fontos tudni róla, hogy három gyermek édesanyja, aki igazán sok jót fog tudni megosztani velünk arról, hogy hogyan is lehet most ebben a talán szűkítettebbnek látszó időben az adventet jól és jobban és még jobban megélni. Szeretettel köszöntelek, Brigi!
Én is szeretettel köszöntelek téged és a Mária Rádió hallgatóit is.
Ugye mielőtt itt kezdtük ezt az adást, akkor arról beszélgettünk, hogy bizony milyen komoly kihívásokat jelent ez az advent mindannyiunknak, hisz egész biztos, hogy ilyen adventje még senkinek sem volt. És ez azon túl, hogy egyébként is az egyre sötétedő külső idő, az meghívja a bennünk lévő sötétségeket, és könnyebben esünk mindenféle kísértésekbe, és én a kísértések közé sorolnám az aggódást, az Istenbe vetett bizalom helyett, vagy a félelmet a betegségtől, a magánytól, a sok-sok mindentől. Tehát bizony fontosnak tartom mind azt, hogy a te szolgálatodról is többet tudjanak az emberek, illetve azokról a szép szokásokról, amiket úgy gondolom, hogy részben hozol a gyerekkorodból, másrészt meghozzátetted a te felnőtt utad során. Úgyhogy nagy-nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal hallgatjuk, hogy mi minden az, amit most meg tudsz osztani velünk.
Hát én elsődlegesen a családból indulnék ki, az, ami itthon van, mert hogy én azért hiszem azt, hogy a társadalomnak a legegészségesebb sejtje a család, hogyha jól működik, akkor az kiárad utána a plébánia közösségre, a munkahelyünkre, és ezáltal az egész társadalmi valóságra is. Úgyhogy mi évek óta itthon a családban nagyon-nagyon szeretjük ezt az időszakot. Én gyerekkoromban Székelyföldön születtem, és gyerekkoromban, amikor a betakarodás utáni sötétség elkezdődött, akkor nekem az volt a kedvenc időszakom, és a férjem azóta is állandóan csodálja, hogy én miért szeretem ennyire ezt a szeptember végétől február végéig tartó időszakot, amikor elvileg sötét van, és hogy nem a tavasznak a fénye, színe, zöldje jelenik meg. De én tényleg csak azt tudom mondani, hogy mi gyerekkorunkban a betakarodás után minden áldott estét kártyáztunk, römisztünk, beszélgettünk, énekeltünk, táncoltunk, amit el lehet képzelni, öten voltunk testvérek, és annyira mozgalmas, élményszerű volt az a kicsi fészek otthon, hogy a tesóim is azóta is emlegetik, hogy ők is nagyon szeretik ezt az időt. És férjeink szokták mondani, a hugamnak a férje is, meg az én férjem is, hogy na, jön a tietek, a ti időtök most következik, mert hogy hiába van kint sötét, meg hideg, meg félelem, és most a Covid időben különösen hiába van annyi rettegés, hogyha ha bennünk ég a tűz, és Krisztusnak a világossága az a kicsike gyertyafény, hogyha világít, akkor azt gondolom, hogy azért ez átmegy a családnak a jó hangulatára is, és hogy itthon mi próbálunk minden este gyertyát gyújtani, az adventi gyertyafényére egy kicsit elcsöndesedni, beszélgetni, megosztani egymással, hogy kivel mi volt aznap, az iskolában, a munkahelyen, és ezek olyan nagyon-nagyon jó dolgok. És semmi extra nincs nekünk itthon, de valahogy mégis olyan jó, hogy a gyerekek is alig várják, hogy hazajöjjenek, hogy este akkor 8 óra környékén így elcsöndesedünk, és meggyújtjuk a gyertyát. Van hozzá most már évek óta a nagyfiam tanítónénének, Tóth Katinének ezúton is köszönet, mert ő egy ilyen jesszefája csomagot ajándékozott harmadik osztályos gyerekeknek. Ez arról szól, hogy minden napra van egy kis szentírási rész, van hozzá egy kis elmélkedés, van hozzá egy kis kép, amit a gyerekek színeztek ki, és ezt föl lehet akasztani egy fára, és ezeket minden este egyik gyerekünk olvassa, a másik az elmélkedést olvassa, van egy kis beszélgetés, kérdés, és ezekkel így egy fél óráig minden este a gyertyafénynél el tudunk csöndesedni, beszélgetni, és ez nagyon-nagyon sokat ad mindannyiunknak.
Ez valóban nagyon szép, hogy megfogalmaztad, ha csak úgy leülünk beszélgetni, akkor az vagy sikerül, vagy nem. Ha megkapunk egy ilyen kis keretet, ami akkor már mint egy, ha nulla gondolat van a fejemben, és annyira fáradt vagyok, hogy úgy érzem, hogy bármire is képtelen lennék, akkor is ez elindít valamit, kinyitja az ajtót, ami mögött azért ott vannak pontosan azok az értékek, amit ilyenkor a lélek tud bennünk megszólaltatni. Tehát bizony ezért nagyon fontos, hogy ne csak a gyerekeknek legyen úgymond adventi naptáruk, hanem van ennek sokféle más módja, mint például, amit ti használtok, alkalmaztok, ez a jesszefája. És mit tapasztalsz, hogy vajon, ugye nálatok, és biztos, hogy ez másokat is érdekel, azért különböző életkorúak a gyerekek. Hogy azt is gondolom, hogy nyilván, ahol még kisebbek, ott lehet, hogy érdemes, amíg a többiek beszélgetnek, addig újra meg újra lehetőséget teremteni arra évről évre, hogy a legkisebb azt színezgetheti azt a képet, rajzot, ami eredetileg is hozzátartozott ahhoz a naphoz. Vagy meg lehet találni mindenkinek azt, ami ugye az ő korának megfelel. Ti hogyan tudtátok ezt, amikor még, hát nyilván valahogyan át kellett hidalni azt a különbséget, hogy az egyik gyerek már tényleg szeretne bekapcsolni a mi felnőtt elmélkedésünkbe, míg a másik meg csak néz, és alig várja, hogy esetleg vége legyen, hogyha nem kap kedvére való feladatot, amivel ő is kapcsolódhat hozzátok. Hogy volt ez régebben?
Hát régen úgy volt, hogy a kicsi nekünk akkor még nagyon kicsi volt, úgyhogy ő annyit tudott, hogy a kis képet, amin van egy kis fülecske, azt szépen fogta, és akkor az egész beszélgetés végén ő így fölakasztotta a kis helyére, meg elmondta, hogy mit lát a képen. A nagyfiam, amikor első évben ezt elkezdtük használni, akkor ő volt az, aki a Szentírásból már szépen tudott olvasni, és a kislányom, ő meg az elmélkedős részt tudta olvasni, mert az jó nagy betűvel volt írva, és aztán két év múlva már ők kezdtek készülgetni, egymással már játszották a kis meccsüket, hogy akkor most ki mit szeretne, és a nagyfiam akkor oda tudta adni a Szentírást a lányomnak, hogy most már ő is lett első áldozó, meg ő is most már tudja hangsúlyozni a Szentírásból a felolvasott részt, úgyhogy ők ezt maguk között, anélkül, hogy mi férjemmel beavatkoztunk volna, már előtte, még az adventi naptár készülete előtt, már ők elkezdtek arra készülni, hogy ezt a készületet hogyan fogjuk csinálni, úgyhogy ez már november közepén, hogy igen, következik a jesszefája időszak, és akkor gyakorlatilag egy ilyen minden előkészületnek volt még egy előkészülete, meg még egy előkészülete. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen nevetséges is, de közben meg rengeteg mélység van ezekben, azt gondolom, mert ha jól oda tesszük magunkat, akkor mire odaérkezünk, arra már a készület is egyfajta ünnep tud lenni.
Így van, és szó sincs róla, hogy nevetséges. Jó, és igen. Én nagyon örülök neki, most ezt igazából úgy gondolom, hogy a Szentlélek, mint mindig, most is nagyon segít nekem, mert ezt meg akartam említeni, hogy mennyire fontos lenne a gyerekeinket megtanítani arra, hogy akarják és tudják megkülönböztetni a különböző nevetéseket. Mert ugye ilyenkor bennük is, ahogy azért a kísértés dolgozik, bizony föl-föl csattannak a nevetések, és ez sokszor tud fájdalmat okozni, mert a legelterjedtebb az a hiedelem a gyerekben, hogy most engem kinevetnek. Vagy ahogy te is minősítetted, hogy hát lehet, hogy ez olyan nevetséges. De nem nevetséges, mert ez egy nagyon, nagyon finom dolog, hogy mivel már vágyom, hogy eljöjjön az az idő, amikor megéljük ezt a bensőséges, meleg, zárt együttlétet, arra bizony a vágy mindig megfogalmaz újabb és újabb dolgokat. És ha én ezt úgymond kinevetem, akkor ezzel fájdalmat okozok. Igen, ám, de mindannyian, nem csak a gyerekek, a nevetést azt használjuk arra is, mivel remek, endorfin, boldogsághormon termelő, hogy a szorongásunkat oldjuk vele. Tehát ezért fontos, hogy megvizsgáljam, hogy vajon most arról a fajta kinevetésről van szó, ahol lekicsinylem a másikat, vagy nevetek, mert valamiféle szorongás érzet, vagy egy kis szégyen érzet van bennem, és ezt próbálom föloldani a nevetésemmel, illetve van bizony, amikor azt mondjuk ugye a gyerekeknek, hogy beléd bújt a kis ördög, úgy hallom, amikor bizony kifejezetten rossz indulatú a nevetése, amikor kárörvendő a nevetése, és ezekre gyerekkorban fontos, hogy hívjam föl a figyelmet, hisz ezzel nagyon-nagyon meg tudom rontani ezt a bensőséges együttlétet, ami akkor vihetné majd tovább ezt a megélt élményt, hogy milyen jó volt nekünk így együtt. Jó, és most arra szólítanám a hallgatókat, hogy egy picit ezen elmélkedjenek, amíg egy kis zenével tarkítjuk az adást, és aztán folytatom a beszélgetést Brigivel. Thank you. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, folytatjuk a Lépcsők adását, Farkasi Baja Máriát hallják, és Bálint Brigitta mentálhigiénés lelki gondozóval beszélgetünk. A adventi készületek helyzethez való igazításáról, illetve ugye te, mint lelki gondozó, kórházban is dolgozol, és bizony úgy gondolom, hogy a Mária hallgatók, Mária Rádió hallgatói is komoly ima támogatással, együttérzéssel fordulnak mindazok felé, akik egyrészt a kórház bezártságát kénytelenek segítő jelenlétként megélni, illetve azokért, akik, mint te is, nagyon tevékenyen, komolyan részt vesznek abban, hogy ez a küzdelem lelkileg is támogatott lehessen. Hogy van ez most nálatok a kórházban?
Nálunk a Pest megyei Flór Ferenc kórházban a Váci Egyházmegye kórház lelkészi szolgálata nagyon komoly ima hátteret biztosít. Minden osztálynak van egy vagy két, még olyan is van, ahol három háttérimádkozója, akik a betegekért imádkoznak, és van a Kistarcsai Rózsafüzér királynője közösségünkben egy 10 fős csapat a nénikből, meg egy fiatal házaspárból, akik kifejezetten minden héten a dolgozókért imádkoznak. Ez azt jelenti, hogy minden héten a katolikusok elmondanak egy 10 rózsafüzért a dolgozókért, az önkénteseink, akik a betegekért imádkoznak ugyanígy, és akik meg más felekezethez tartoznak, azok a saját maguk ima módjain próbálják lelkileg támogatni akár a betegeket, akár a dolgozókat. És ez nagyon-nagyon sokat jelent nekik. A kórházlelkészi szolgálatnak a vezetője, dr. Faragó Artúr atya, ő még készített is egy ilyen kis táblát, amit letettünk minden osztálynak a nővérpultjára, és ezen le van írva, hogy veletek vagyunk, nem hagyunk magatokra, imádkozunk, és ez nagyon-nagyon sokat jelent nekik.
Hát hogy is azt gondolom, hogy akkor most te is megtapasztalhatod azt, amiről még nagyon élő hittel rendelkező emberként is újra meg újra szükséges magunkat figyelmeztetni, hogy bármiféle küzdelemben sosem vagyunk magunkra hagyva. Hogy igenis, ha sajnos itt is érvényes, hogy az ajtó csak a mi oldalunkról nyílik. Hogy maximális szabad akaratot kaptunk arra nézve, hogy együtt is csinálhatjuk mindezt az éggel, sőt, az Isten embereként lehetünk ott nagyon komoly égi támogatottsággal, vagy bele keseredhetünk, fulladhatunk a fölénk csapó hullámokba, ha azt gondoljuk, hogy nekem kell helytállnom, nekem egyedül. Mondtad, hogy most egy különösen ilyen helyzet van, mert nagyon egyedül maradtál, de mégsem ilyen, hanem a másik részét tapasztalhatod éppen.
Hát ez nagyon igaz, ugyanúgy, ahogy mondod. Akkor, amikor a második hullám elkezdődött, hát már az első hullámnál is az önkénteseink, akik rendszeresen bejártak a betegeket meglátogatni és őket meghallgatni, ők már az első hullámban is otthon maradtak. És a kolléganőm is, mivel azért már nyugdíjas, neki is most van egy átmeneti időszaka ebben a második hullámban, hogy megtapasztaljuk, hogy mi az, amit ő is bír, meg tud még mellettem lenni. És azzal, ahogy ők otthon maradtak, én a magam valóságában láthattam volna azt, hogy én most itt vagyok egyszem magam. Van 840 fős ágyunk, és van egy 1200 fős dolgozó csapatunk. Az azt jelenti, hogy 2000 főre én vagyok a spirituális, mentálhigiénés szakember, és én nem ezt éreztem, hogy egymagam vagyok, hanem azt éreztem, hogy ha jó Isten engem erre így ide mer állítani, akkor valószínű, hogy előbb-utóbb a segítséget is meg fogom kapni. És nagyon érdekes volt, mert ősszel ahogy így beszélgettem a dolgozókkal, hogy ki hogy van, ki hogy bírja, melyik osztálynak mik a terhei, a nyűgjei, bajai. Egyszer csak így jöttek a mindenféle gondolatok. Elkezdtünk falevelet írogatni még a COVID osztályon lévőknek is. Akkor az édesanyák a körülöttem lévő családokból kérdezték, hogy mivel tudnának igazán segíteni a dolgozóknak. Akkor jött egy ilyen kis édességeket, meg finomságokat kezdtek beküldözgetni, mert azt üzenték a kórházból, hogy hasát mindenki szereti. Úgyhogy ami megbízható édesség, finomság, azokat küldik. És elindultak ezek a nagyon nagy összefogások, gondolok itt a plébánia közösségeknek az ima háttereire a környékünkből, az iskoláknak a mindenféle gyermekek szeretetéből fakadó képeslapok, üzenetek, olyan kincsek, amikkel már a karácsony is itt van nekem a kis szobámba, a dolgozó szobába, bent a kórházba, hogy ezekkel már előkészültek az osztályok, az egyik iskola írja a betegeknek a képeslapokat, a másik iskola, akik nagyobbak már, ők fölfogják, hogy mit jelent dolgozóként ilyenkor az élvonalba küzdeni, és olyan gyönyörűséges üzeneteket küldenek karácsonyra a dolgozóknak, hogy ők fölfogják azt, hogy nekik iskolába bemenni is nehéz. Ha van kedve, teszi, ha nincs kedve, akkor immelámmal, de hogy egy dolgozónak helyet kell állni, mert hogy az életek forognak kockán, és ezeket, ahogy megfogalmazzák képeslapokban, én magam is elsírom magam, és ilyenkor gondolom azt, hogy ezek a gyermeki lélek, a szülő bennünk, a bennünk lévő spirituális lény, aki belekapaszkodik a jó Istenbe és a háttér környezetébe, aki van mögötte, hogy nem vagyunk egyedül. És ha ezt az üzenetet így eljuttatjuk a dolgozókhoz is, akkor azt gondolom, hogy megérett a világunk a gyógyulásra, nem a pusztulásra, ahogy mondani szokták, hanem megérettünk a gyógyulásra.
Így van. A párom szokta úgy fogalmazni, hogy nem pusztulunk, hanem tisztulunk.
Igen, de hogy ez tényleg ilyen kézzelfogható, hogy nem ilyen nagy szavak és imittam ott a levegőbe zengenek, hanem hogy ezek itt vannak. És ahogy megépítettük a kórházi műszakkal, a kertészettel és a mögöttem lévő családokkal a betlehemest, van egy benti betlehemes a kórházban, meg egy kinti az udvarban. Azt gondolom, hogy ezeknek a szimbólumoknak, ezeknek a képeknek a mélysége olyan erőt hordoz magába, amit nem is tudunk megfogalmazni. Csak amikor látjuk, hogy megállnak előtte, és könyvbe lábad a szemük, meg raktam ki egy ilyen kis létrát, amire próbálom csereberélni adventi gondolatokat, és ezeket valamelyik nap egy fekete fiatal srác állt előtte, és ott fotózgatta, úgyhogy gondolom, hogy csak kellett értse, hogy mit olvas róla, hogy ilyenkor érezzük azt, hogy az ökumené, meg az, hogy nem az számít, hogy ki hova tartozik, mindegy, hogy felekezetileg, politikailag, akármi, hanem hogy a jót próbáljuk mindannyian tenni, és valahogy ebbe az irányba szeretném én ezt az adventet a jó Isten által meghívni mindenkit arra, hogy az ember maga, meg az, hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk, ezt próbáljuk meg egymásba meglátni, és nem a széthúzás irányába menni.
Hogyne, és mennyire szép, amit mondasz, hogy bizony ezek igazi, az Isten számára igazi megszólító lehetőségek. Hisz ugye rengetegszer tapasztaljuk, hogy úgymond jó dolgában az ember megfeledkezik az Istenről, és ugye az is egy elterjedt mondás, hogy haldokló hitetlennel még nem találkoztam, mert hogy ott abban a végórában mégiscsak felszállnak a sóhajok az Istenhez, és amikor van egy ilyen zárt tér, mint amilyenek most a kórházak, ott bizony én is tapasztalom még így áttételesen is, hogy a hozzátartozókat is mennyivel jobban megérinti, megszólítja az Isten, akiről addig el sem tudtad volna képzelni, az most az Istenhez fohászkodik, az Istennek ad hálát, hogy bizony-bizony úgy tűnik, hogy szükségünk van arra, hogy komolyabban vegyük az Istent magát, meg az életünket, hogy a saját Isten gyermekségünket is, és most nincs hová kimenekülni. Ugye eddig, ha valakinek nagyon nehéz karácsonyi múltja volt, akkor elment a Karib-tengerekre, vagy tudom is én hová, hogy véletlenül se kelljen neki ezekből a hozott sebzettségekből bármit is komolyan véve gyógyulást kérnie, most erre nincs lehetőség. Viszont pont azt gondolom, hogy ugye, ahogy Pál fogalmaz, hogy ahol túlárad a bűn, ott a kegyelem is nagy mértékben jelenik meg. És ez a mai időkre azért nagyon-nagyon is jellemző, és úgy gondolom, hogy pont amit mondasz, hogy így, olyan ajándékokat, tehát a fiatalok is, most eszembe jutott, amikor egy antiochiás fiatallal beszélgettem, aki azt osztotta meg, hogy mekkora élmény volt számukra, amikor karácsonykor meghívták őket hontalanoknak ételt osztani, meg szegényeknek, hogy milyen jó volt, hogy ők annak ellenére, hogy fiatalok tudnak adni valamit, és most ugyanez jutott eszembe, hogy minden bizonnyal azoknak az iskolásoknak is, akik készítik ezeket a képeslapokat, milyen felemelő élmény lehet, hogy bár úgymond kicsi vagyok, és mégis én tudok adni a nálam elesettebbeknek.
Hogy hát igen, csak
emel.
Igen, csak ők ebbe az időszakba, ezek a diákok beszoktak jönni lucanapkor betlehemes játékkal minden osztály dolgozóit, meg betegeit egy kicsit örvendeztetni. És most ugye az van, hogy nem lehet bejönni, és akkor milyen módon tudnak bejönni? Hát valamit küldünk, valamivel a szeretetünket azért eljuttatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy ahol a szeretet a szívünkben megfogalmazódik, legyen az tanár, szülő, család, közösség, iskolák, vezetők, akármi, hogyha ha szeretetet szeretnénk adni, akkor nincs az a szemüveg a szemünkön, amit ne tudnánk félredobni, és azt mondjuk, hogy akkor megtaláljuk azt az egyszerű kicsi módot, ahogy ezt valahogy eljuttatjuk. Úgyhogy a betlehemes játék helyett most ezek a gyerekek művészi képeslapokat alkotnak, és épp valamelyik nap a kórházba fogalmazta meg valaki, hogy most akkor a gyerekek nem is jönnek játszani. És mondtam neki, hogy igen, nem jönnek, de legalább, ha már a hiányát megfogalmazzuk valaminek, akkor azt jelenti, hogy ez az előző években nem volt természetes. Csak akkor meg annyira természetes volt, hogy mindig minden ajándék adott, meg jaj, jönnek, jó, akkor készülünk, előkészülünk, kihozzuk a beteget, bevisszük a beteget, a betegnek nagyon sokat jelent, de aki egészséges dolgozóként ott volt, ő nem fogta föl, hogy ez mekkora ajándék.
Igen.
Na, és hogy a Jóistennek a hiányát is, vagy a szeretetét is akkor tudjuk igazán megérezni, amikor a hiányát átéljük, és azt gondolom, hogy ez az időszak, ez pont azért lesz nagyon jó, mert hogyha a hiányokat tetten érjük magunkba, akkor már tudjuk, hogy hol van az a kis fény, az a kis kapu, ahol majd egyszer csak megérkezik a várva várt.
Illetve amit mondasz, hogy amikor végre a hiányra irányul a figyelmünk, akkor igenis meg tudom tapasztalni, hogy az Isten képes betölteni ezt a hiányomat. Hogy pont az az ő csodája, hogy semmi okom, semmi külső okom nem lenne arra, hogy örüljek, ám ő mégis megteszi velem ezt a csodát. És lehet, hogy pont akkor, hogy amikor nagyon hiányzik, akkor akár dolgozóként is rá tud vetülni a szemem ezekre a beküldött képeslapokra vagy levelekre. Ezek a levelek, azért mondom a hallgatóknak, mert ők ezt nem látták, de ezek gyönyörű levelek, mert ez igazi falevelek, falevél formákra, illetve igazi falevelekre is, ugye, történt az írás.
Igen, ha valaki fölmegy a www.kórházlelkész.hu-ra, kórházlelkész.hu-ra, akkor ott meg tudja nézni képileg is, hogy néznek ezek ki, mert ez nagyon sokat jelent, és nem préseltük ki pont amiatt, hogy a mulandóságot egy kicsit így ábrázolja, hogy igen, jött az üzenet, de két nap múlva már összepöndörödik. Úgyhogy ha ott nem figyeltem oda, hogy mi van beleírva, akkor lehet, hogy holnap után már nem fogom megtudni, és ezért érdemes a pillanatnak az örömeire
Amit most kaptam, azt most szükséges beépíteni, befogadni, így van, mert holnap után, amikor azt mondom esetleg, mert mennyi mindenre mondjuk ezt, hogy na majd holnap több időm lesz rá, nem lesz több időm rá, egészen biztosan, és ha az Isten engem így most látogat meg valamivel, akkor fontos, hogy egy pillanatra akarjak megállni, hisz ugye te is említetted, hogy Adventnek egy nagyon fontos alapfeltétele, hogy akarjak lelassulni. Legalább olyan módon is, hogy szó sincs arról, hogy akkor most ez valamiféle lustaságot jelentene, de jelenti azt, hogy igyekszem akkor pont arra az egy dologra figyelni, ami ott van a kezem ügyében, a látóteremben. És aztán mehetek tovább egy következőre, de hogy semmi esetre se akarjak egyszerre 3-4 féle dolgot is tenni, ami óhatatlanul a pörgésemet föl fogja gyorsítani, és hát ennek azért megvannak a kóros-káros következményei mindenféle értelemben. Tehát bizony itt az, hogy én akarok-e lelassulni, és újra meg újra fölhívni a figyelmemet arra, hogy itt ez egy ilyen idő. Nekem akkora öröm volt, pont ma mondta egy fiatalember kliensem, kihangsúlyozom, mert ez teljesen meglepett, hogy még azt is meg tudta tenni az elmúlt héten, hogy mert este 8 órakor fáradtnak érezte magát, este 8 órakor lefeküdt aludni. Hogy ilyet, én azt gondolom, hogy ilyenre eleve igényünk is csak ebben az adventi időben van, de az, hogy ezt még meg is tudjuk engedni magunknak, hogy úgy igazán bevackolni, és hálát adni az Istennek azért, hogy van hová bevackolni magunkat. Még bár akár a kórházban is, hogy melegben vagyok, hogy tisztaságban vagyok, hogy egy olyan védettségben vagyok, ami igenis az életemet mentheti meg. Hogy ott vannak ezek az apró szeretett gondoskodások, amiket ha én dédelgetek, óvok magamban, akkor ez ugyanolyan, mint itt a háttérben nálad az adventi gyertya fénye, hogy óvom ezt a pici fényt, és akkor ez éppen elég ahhoz, hogy azt a világosságot, azt a nagyon meghitt örömöt tudja bennem élesztgetni, ami mindannyiunkban ott van, hisz mindannyian Isten gyermekei vagyunk. És én erre is hívnám meg, és akkor most ez itt egy váratlan kérdés és terelés lesz számodra, jó, számodra is, hogy én most ebben az adventi készületben arra szeretném a magam és a környezetem figyelmét irányítani, így a Mária Rádió hallgatóit is, hogy ugye maga Jézus mondja, hogy mindannyian, általa mindannyian Isten gyermekei lettetek. Hogy én vagyok az első, de ti mindannyian azok vagytok. Tehát én ebben az adventben mindenkit arra kérek, hogy arra készüljön, hogy karácsonykor megélje így a maga Isten gyermeki születését is. Annak az örömét, amit én számos esetben, amikor visszamegyünk a születés idejébe, és valaki megtapasztalja a maga születésének az örömét, akkor ott megtapasztalja azt is, hogy tényleg ott vannak Isten angyalai. Hogy tényleg hatalmas öröm az, hogy megszületett erre a világra. És ez a kettő így tud visszhangozni, hogy nagyon vágyom örülni annak, hogy igazi mély hála, tiszta hála legyen bennem, hogy az Isten az egyszülött fiát adta. Értem. De hogy ez itt nem állt meg, mert ez tette lehetővé, hogy most, 2020 évvel később, én magam is megélhetem újra meg újra minden karácsonykor ezt az örömet, hogy én is Isten gyermekeként születtem erre a világra. Hogy ez nagyon nagy öröm. Ha én úgy hiszem, hogy ha mindannyiunkban karácsonykor ez az öröm pendül fel, akkor az úgy ki tud áradni a világba, a környezetünkbe, ahogyan te mondtad, hogy ami így a családban megszületik, és ott zeng közöttünk, akkor az megy tovább a környezetemre, a közösségemre, a munkahelyemre, és az egész társadalomra. És ugye mi kitüntetett helyzetben vagyunk, mert lehet, hogy a hallgatók nem tudnak róla, de egyedül a magyarság körében van hagyománya a roráte misének. A hajnali sötétségben még a napkelte előtt elhangzó misének. Szóval én egy ilyen nagy vággyal vagyok a karácsony felé. Hogy vagy te ezzel, Brigi?
Hát a rórátékat mi is nagyon szeretjük. Az én gyerekkoromban a róráté az arról szólt, hogy az egész falu gyerekével az én falumban, Nyikómalom falván, a dombon van a templom, és az van bennem, hogy hideg szobába, ugye a csempekályhák azért hajnalra már elég jól kiültek, és hogy ott fölöltöztünk, és ropogott a hó a talpunk alatt, ahogy mentünk a rórátékra. És emlékszem, hogyha valaki nem volt ott, akkor tudtuk, hogy ő valószínű beteg lehet, mert hogy ez annyira természetes volt, hogy megyünk, és a gyerekekkel is ezt évről évre próbáljuk gyakorolni, úgyhogy már mi is tervezgetjük, hogy melyek lesznek azok a napok, amikor így fixen megpróbáljuk be írni a naptárba, mert nekünk is tartsán most minden reggel van róráté mise, és azért azt nem biztos, hogy jó szívvel tudjuk vállalni, hogy minden reggel fölkelünk erre a misére, de hogy ebből csinálni valamiféle tervet, rendszert, hogy ezt hogyan fogjuk mi, ahogy karácsonyhoz egyre jobban közeledünk, mert ez tényleg nagyon-nagyon sokat ad, és a gyerekek is tudják, hogy ez volt. Az idén, ami hiányos, hogy utána szokott lenni agapé, és ez most nincsen. Úgyhogy azért vannak itt az asztalközösségeknek is a lecsupaszított valóságai, de hogy ennek a hiányát is megtapasztalni, és hogy fölfele tekinteni, hogy ezt most belülről élni meg mindazt, ami régen kint volt.
Uh-huh. Így van. És hogyan várod te a magad Isten gyermeki újraszületését karácsonykor?
Karácsonykor? Hát én úgy várom lelki gondozóként, hogy szeretném azt a nagyon kicsi Brigit, és azt a nagyon egyszerű, ragyogó gyermeki létemet megélni, megtapasztalni, és ezért hálát adni. Családon belül, kórházon belül, és arra kérni a jó Istent, hogy a kórházba is ezt tudjam bevinni. Úgyhogy lehet, hogy nagy kérés ebbe a járvány időszakban, én, aki minden nap bejárok a kórházba, hogy még karácsonyig valahogy kibírjam, de kérem a hallgatókat is, hogy imádkozzanak, hogy még a karácsonyi örömet azt be tudjam vinni. Holnap lesz elvileg Mikulás járás, úgyhogy oda is be tudok menni. De hogy ez az egészség, ez az egység, épség, ez még addig kitartson.
Ó, egészen biztos vagyok benne, hogy pont úgy fog történni, ahogy ez mindenkinek a leginkább javára válik majd. No, nagyon szépen köszönöm neked, Brigi, ezt a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy mindannyian sokat kaptunk ettől. És Isten áldását kérem a magam és a hallgatók nevében a további munkálkodásodra, és valamennyi egészségügyi dolgozónak a munkálkodására, illetve, hogy a diákok is, az orvostan hallgatók, az egészségügyi főiskolások is egyre teljesebben, felelősségteljesebben bekapcsolódnak ebbe. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szívet melengető tény, amit remélhetőleg még majd sokáig kedves, jó emlékként őrzünk.
Igen.
Köszönöm szépen neked.
Én is köszönöm.
Mária Rádió hallgatóinak pedig a megtisztelő figyelmet. Bálint Brigitta mentálhigiénis lelkigondozóval beszélgettem, Farkasi Bolya Máriát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott adventet kívánunk!
Mária Rádió.